Hát sziasztok! Belegondoltam, hogy most már négy hónapja volt, amit utoljára, szeptember elején, és azóta még arra se volt nagyon részem, hogy így egy családban, már így a nagyobb családban, gyülekezeti családban Isten tiszteleten részt vegyek. Ugye őrület, ami zajlik körülöttünk, és teljesen minden kifordul a normális kerékvágásból, a megszokottból, és én most az, hogy így itt lehetünk, meg a családomnak az egyik része, a nagyobbik része, ez nekünk most egy ilyen kis ajándék, hogy itt együtt dicsérhetjük az Urat, együtt nézhetjük, olvashatjuk, hallgathatjuk az ő igéjét, és csak hálásak vagyunk ezekért a pillanatokért. Ugye, lehet, hogy egy évvel ezelőtt ez egy elképzelhetetlen dolog volt, tehát hogy jár. Tehát mi járunk gyülekezetbe, és nekünk jár, hogy járhassunk gyülekezetbe. Most ez egy ajándékká vált. Vagy így, vagy úgy, maszk nélkül, de hogy tudjuk értékelni azokat a dolgokat, amik úgy ilyen természetesnek tűntek korábban. Meg találkozni egyáltalán csak. A hitről szeretnék beszélni. A Peti mindjárt fölvetíti ezt a címet, és ez egy kérdés is nektek. Inkább a kérdés, bár gondolom mindenki a győztes hitre próbál fókuszálni, de én szeretném, hogyha erre is egy kicsit csak így elgondolkodnánk, hogy akarod-e? Akarjuk-e tudni, mit jelent a győztes hit, és hogy ez mivel jár, hogyha tudjuk. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, ilyen felbecsülhetetlen értéket adtál nekünk, a te fiadat, az ő hitét, az ő életét, az ő vérét, az ő áldozatát, a feltámadását, az ígéreteit, tanítását. Nem is tudjuk felfogni, hogy mekkora nagy kincs ez, ami számunkra. Csak részleteket ismerünk és értünk meg belőle. És most egy újabb ilyen kis mozaikról szeretnénk, Urunk, hogyha kijelentenéd magadat benne, kijelentenéd magadat az igédből a számunkra, és bátoríts bennünket ebben a drága, értékes hitben, ami szintén tőled van, tőled kaptunk. A tieid vagyunk, és ez a hit is a tiéd, a te hited bennünk. És csak ezáltal, a hit által szeretnénk élni az életünket. Kérünk, hogy kent fel bennünket, a füleinket, a szíveinket, főleg a szíveinket, Urunk, és hogy meghalljuk, megértsük azt, amit mondani akarsz a számunkra. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Azt hiszem, hogy ebben az időben nagyon-nagyon sokan prédikátorok, hívők fordulunk az utolsó időknek a tanításai felé, és ez egy nagyon bátor dolog, vállalkozás. Mielőtt ebbe belekezdenénk, mert innét készül ez az üzenet, Istennek ez a mondani valója, azért hadd mondjam azt, hogy kétféle ilyen hozzáállással találkozok most, így az utolsó időkkel kapcsolatban. Az egyik, és valószínűleg ez a nagyobbik rész, a kereszténységről beszélek most csak, hogy látunk eseményeket a világban, történnek a dolgok. Itt van ez a vírus, meg az oltás, meg az oltás ellenesség, meg a maszk, meg a fenevadbélyege, meg minden. És látjuk ezeket az eseményeket, amik éppen zajlanak, és próbáljuk őket megmagyarázni. És ezért megyünk a Bibliához, hogy valamit megmagyarázzunk belőle, amit éppen látunk, tapasztalunk. Isten egy másik utat is mutatott nekünk, hívőknek, és azt gondolom, hogy ez talán egy egészségesebb út, és több ígéret, több áldás, és több bátorítás van benne, hogy egyszerűen csak elkezdjük nézni, mi az, amit Isten kijelentett. És elkezdjük azt magyarázni a Szent Szellem által, amit ő elmondott. Majdnem mindent elmondott, amit tudnunk kell. Mindent elmondott, amit tudnunk. ő szeretné, hogy tudjunk, a mi kíváncsiságunk nyilván szeretne belézni a színfalak mögé, főleg az, hogy mikor Uram? De hogy Jézus erre azt mondja, nyugi, én se tudom. De amikor majd itt lesz, és ez a fontos dolog, amikor itt lesz, akkor tudni fogod, hogy itt van. És miközben elfoglaljuk magunkat, hogy vajon mi, meg hogyan, meg mikor, meg miért, közben elfelejtjük azt, hogy ez az egész Jézus Krisztusról szól. És olyan irreális, nem jogos félelmeket táplálunk azzal, hogy ezen elmélkedünk, gondolkodunk, próbáljuk megmagyarázni a mindennapi eseményeket, amik nem Isten akarata. Isten azt mondta nekünk, hogy várjuk. Várjuk őt, de nem tudjuk, mert úgy jön el, mint egy tolvaj. De várjuk őt, és bízzunk benne, hogy ő ugyanaz a Jézus Krisztus, ő ugyanaz az Úr, aki volt, aki meghalt értünk a kereszten, aki feltámadt, aki most fönt ül a mennyben, és uralkodik fejként a gyülekezet felett, és ő az, aki vissza fog jönni az ő seregeivel, velünk együtt erre a földre, hogy megmutassa azt, hogy ő igazi Úr, igazi király ezen a földön. És most csak ennyit teszünk, jó, hogy belenézünk egy kicsit Jelenések könyvébe, és fogunk válaszolni erre a kérdésre. Vagy ti fogtok erre válaszolni, én meg megpróbálom elmondani, hogy mi ez a párhuzam. Nem egy magyarázat akar ez lenni, arról, hogy most mi pontosan milyen események, hogyan történnek, nem is lehetne ennyi idő alatt elmondani, hanem sokkal inkább egy üzenet, egy szellemi mondani való, egy bátorítás arról, hogy mit jelent a győztes hit bemutatva ezen a földön valóságosan. Nem csak így, jó, hát legyen hited, és akkor meggyógyulsz. Jó, legyen hited, és Isten meg fog áldani téged. Hanem egy hit, amelyik gyakorlati módon bemutatja ezt a győzelmet e fölött, a világ fölött. És ez egy kicsit túlmutat azon, hogy milyen események történnek. De még mielőtt Jelenések 11-hez lapoznátok, hadd olvassam föl ezt mottónak, jó? János első leveléből, 5. fejezet, 4. versétől. Mert minden, ami Istentől született, az legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ja, hitünkről beszélünk, ami drága, értékes, felbecsülhetetlen. Érdemes egy kicsit ápolgatni, gondozgatni, figyelni rá. Tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus a győztes Úr, ő az, aki megszerzi a győzelmet. De itt azt mondja az ige, hogy a te hited, az része van ebben a győzelemben. A te hited, az drága, felbecsülhetetlen. És gondozd, és tápláld, és építsd a Szent Szellem által a te hitedet. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Ő az, aki víz és vér által, Jézus Krisztus nem csak víz által, hanem vízzel és vérrel, és a lélek az, aki bizonyságot tesz, mert a lélek az igazság. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. A lélek, a víz és a vér. És az a három, ez egy. És most ezt fogjuk nyomozni, jó? A vizet, keressük a vizet, kutatjuk a vizet, keressük a vért, és keressük a lelket, a szellemet Jelenések könyvében. Úgyhogy Jelenések 11.1. Jánosnak a látomásának az egyik fejezete. Egy mérővel, kicsit többet fogok olvasni, csak azért, hogy ez az ige az, aki szóljon, ne engem hallgassatok Isten igéjét. Ekkor egy mérővesszőhöz hasonló botot adtak nekem, és azt mondták, kelj fel és mérd meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. De a tornácot, amely a templomon kívül van, hagyd ki, és azt nem ért meg, mert azt a pogányoknak adatot, és a szent város tapodják 42 hónapig. Hiszünk Isten szó szerinti történelmi beszámolójában az utolsó időkre, a nagy nyomorúságra vonatkozólag. De most egy picit ettől próbáljunk elvonatkoztatni egy párhuzammal, jó? Foglalkozunk először, hogy mi az, amit nem kell megmérni Jánosnak. Nem érd meg a tornácot és azokat a pogányokat, akik ott vannak. Emlékeztek, Máté 13-ban van egy példázat a konkolyról és a búzáról, ami arról szól, hogy abban az időszakban a konkoly és a búza együtt nő. A hívő szentek és a hitetlenek együtt nőnek a világban. Sőt, olykor egy összejáró, találkozó közösségben, csoportban is hívők, nem hívők vannak együtt. És azt mondja, hogy nem kell idő előtt megmérni őket. Ez nem a mi dolgunk, hogy megmérjük a konkolyt. Majd eljön az utolsó időkben az aratásnak az ideje, és majd akkor Istennek az angyalai fogják szétválasztani a konkolyt a búzától. És ez az, hogy nem méricskéljük, mert a pogányokat, nem méricskéljük a világ embereit, nem méricskéljük ennek a világnak a dolgait. Olyan sokan, azt látom ebben az utóbbi időben, az evangélium helyett ennek a világnak a politikai eseményeivel, meg kulturális eseményeivel keresünk valamiféle magyarázatot. De itt azt mondja, hogy ezt nem kell megmérned. Ez nem a te dolgod. Élj az szerint, a szentség szerint, amit kaptál, megszentelődés szerint, amit kaptál Istentől, a Szent Szellem ereje által. De nem a mi dolgunk most ítélkezni a világ felett. Van más dolgunk. Sokkal fontosabb, sokkal értékesebb, és sokkal győzelmesebb. Mert nem a világnak az elítélése a mi feladatunk, és nem a világ elítélése, meg a világban zajló sok-sok bűnnek, káosznak, erkölcstelenségnek a megítélése által szerez nekünk az Úr győzelmet. A győztes hit az nem az, hogy ilyen módon legyőzzük a világot. Ez a harc, ez sokkal inkább bennünk dúl. Hogy bennünk ad egy győzelmet, bennünk ad egy békességet, bennünk ad egy szeretetet az elveszettek felé, nem ítélgetve a vélekedésüket, meg azokat a csapdákat, bűnöket, amiben bele vannak esve, hanem Isten ad egy természet feletti, kiérdemeletlen, kiérdemelhetetlen szeretetet, kegyelmet az elveszettek felé. Ez a világ kétségtelenül a teljes pusztulás, a teljes romlás felé halad. De nekünk nem a világot kell megmenteni, hanem az egyes embereket, az egyes elveszett embereket. Mert ez lesz az igazi győzelem. Ez az igazi győzelem. Tehát ne mérd meg, azt mondja. Azzal foglalkozál, az a te dolgod, ami a templomban van. Ami az oltáron van. És azt mondja, hogy azok, akik Istent imádják ott a templomban. Mert ezt a három dolgot kell megmérni. Mert ez a három dolog Isten számára fontos. Fontos a templom, ahol Istennek az igéje szól. Jézusnak volt egy szokása, hogy bement a templomba jó korán reggel, és tanította ott a népeket. Hívőket, hitetleneket, papokat, szaduceusokat, farizeusokat, görögöket, akiket oda beengedtek a pogányok tornácára természetesen, nem a szentek szentjébe, hanem ahol tanított, és Isten igéje szólt, mint egy víz folyam, így áradt az emberek felé, akinek nyitott volt a szíve, aki érdeklődő volt, vagy csak aki véletlenül nem tudott ellépni a tömegtől, muszáj volt meghallgatni a Messiást, hogy mit mond ő Istenről, mit mond ő a feltámadásról, mit mond arról, hogy mi lesz ennek a templomnak a sorsa. És hallgatták, és felépültek az ő drága, szent hitükben, lépésről lépésre, építő legókockánként, legókockára, szépen épült, növekedett a hitük. És aztán, amikor eljött az ideje, akkor hoztak egy döntést, egy hitáltali döntést, és ez a víz, ez átmosta az egész lelküket, szívüket, és hozott egy győzelmet. Ugyanez volt a tanítványoknak is jó szokása. Ezt tanulták a mestertől apcselőt 20-ban, jó korán reggel bementek az apostolok, a tanítványok. Tudjátok mikor? Előtte éppen lecsukták őket, a börtönből szabadultak. Nem hazamentek kávézni egyet, teázni egyet, hanem visszamentek a templomba, ahol lefogták őket, és tanították. Isten beszédjéről szóltak. És nem voltak megfélemlítve. Jó, megverték őket. Történik az ilyen. Mi elszoktunk ettől a gondolattól. Még a gondolattól is, nem hogy megtapasztaljuk ezt, a gondolattól, hogy Isten igéje miatt, ha én ezt kimondom, egy kellemetlen helyzetbe kerülök. És Jelenések könyve és a nyomorúság ideje pont erről tanít bennünket, akár átéljük, akár nem, akár mi a hitet, hogy mikor történik az elragadtatás, nem fontos, nyilván fontos, de most nem fontos. Csak arra tanít bennünket mindannyiunknak, hogy lesz olyan idő, amikor meg leszünk szorongatva azért, hogy így beszélhessünk frontálisan az embereknek Isten igéjéről. És lehet, hogy már ez az idő itt van. Lehet, hogy kifinomultabb módszerekkel. Lehet, hogy egy picit több a bátortalanság, a félelem, mint kellene. Csak egy kétség, hogy mondjam, ne mondjam. Mi lesz ennek a következménye? Tudom, hogy már kísért, engem is kísértenek ezek az érzések, gondolatok. De ezek a tanítványok megmutatták, hogy elkapták őket a templomban, ne tanítsatok Jézusnak a nevében, és megverték és elengedték őket, és visszamentek a templomba, és tanítottak Jézus nevében. Szerencsére nem ilyen korban élünk. De üzen nekünk ez a kor, elég erőteljesen. Aztán a másik, amit meg kellett mérni a templomon kívül, a templomban, vagy templomhoz közel, az oltárt. Az oltáron történnek az igazán nagy események. Ez a hitünknek, a vallásunk, hitvallásunknak, nem vallásosságunknak, hanem a hitvallásunknak a lényege. Itt történik az oltáron. És ez az oltár, ez hát nagyon csúnyán néz ki. Tele van fröcskölve vérrel. Ez nem egy szép látvány. Jó, persze este le kell tisztogatni meg minden, de másnap reggel újra jön az áldozat. Jönnek a bárányok, marhák, kosok, mindenféle bűnért való áldozat, mindenféle tűzért való áldozat, és ott az oltáron rengeteg vér van. Rengeteg. Remélem nem lesz senki rosszul. Ilyen vérvételtől, meg egyebektől. Ez nem vérvétel, tudjátok. Hát még annál is több. De azt mondja 3 Mózes 17:11, hogy ez a engesztelésül van a ti életetekért. A vér szerez engesztelést a lélek számára. És ez megint olyan, hogy szépen lassan elkopik az, hogy az evangéliumban, vagy egyáltalán csak a keresztény tanításba a vér bele legyen szőve. Egyre kevesebbet hallunk és beszélünk a vérről, mert az szörnyű, mert nem szép látvány, mert nem gusztusos, hanem beszélünk sok minden másról, amikor szomorúság meg magány van, akkor akár lelki, pszichológiai módszerekről, valaki bűnt követel, akkor annak a magyarázatáról, hogy mivel lehet enyhíteni annak a bűnnek a súlyosságát. Csak valahogy, hogy kezdünk egy kicsit úgy, a vér, hogy ne érintsük a vért. Nem hiszem, hogy itt ebben a gyülekezetben ez van. Tényleg így tudom, ismerem Balázs, Balázsnak a szívét, meg tieteket is, akiket bizonyságot szoktatok mondani, és itt szolgáltok. És mindannyiótok, azt gondolom, hogy ugyanabból a hitből valók vagytok, én is, hogy ez a vér, ez nem egy kerülendő dolog. Nem egy gusztustalan, de nem olyan, amitől irtóznunk kellene, gyűlölnünk kellene, kimondani és beszélni róla, mert ez szerez engesztelést. Ez az, ami szövetségnek a pecsétje az életünkre. Ez az, ami a bűnünknek, a bűneinknek a bocsánata. Látjátok, két dolog van, amiről a mai kicsit eltávolodó kereszténység nem szívesen beszél. A vérről és a bűnökről. A bűnnek a valóságáról. A kereszténység nem egy élet megjobbító módszer. Nem az áldás van a központjában, hanem a megváltás. A megváltás. Ott kezdődik minden. És ezt ne felejtsétek el, hogy ez a központja a hitünknek. A győzelmes hit az a megváltásra, az üdvösségre vonatkozik. És nyilván az ő vére által meggyógyulunk, az ő vére kötött velünk szövetséget, ő az, aki megtisztítja a lelkiismeretünket. Tudom, hogy ennek következményei vannak, de az első számú következménye a vérnek, és amire épül a mi győztes hitünk, az a megváltás, a bűneinkből való megváltás és szabadulás. Ez központi kérdés a feltámadással ugyanígy. Ezt ne felejtsük el, ne hagyjuk el, hogy a hitünknek ez az igazi belső központja lényege. És a harmadik, amit meg kell mérni itt a templom és a templom környékén, azok ti vagytok, vagy ti lennétek, hogyha abban a korban élnétek, az imádók. Nem tudom, hogy bottal hogy lehet mérni az embereket. Általában más szoktak csinálni a bottal. Meg hogy kilóra, centire mérik az imádókat. Nem tudom. De Isten azt mondja, hogy számomra fontosak vagytok ti, imádók. Meg akarok mérni benneteket. Egyenként számon vagytok tartva. Sőt, még a hajatok szála is számon van tartva nálam. Bottal mértem meg a hajatok szálát. Hogy mert fontosak vagytok. Fontos a ti részetek. Fontos az, hogy imádjatok engem. És nem azért, mert ő egy büszke Isten. Ő volt a legalázatosabb, és ő a legalázatosabb Isten. A sok-sok elképzelt, nem igazi Isten között. De azt mondja, hogy neked, nekünk szükségünk van erre, hogy igazán imádjuk őt. Isten ilyen imádókat keres János 4.23-24-ben, akik igazságban, valóságban, valóban és szellemben imádják őt. És Isten ezt megméri. Tudom, hogy nem lehet a szellem dolgait megmérni, mert az fúj, jön ide, jön oda. De valamilyen módon Isten számon tartja az imádságaidat, számon tartja a hitedet, számon tartja a hitben való cselekedeteidet, számon tartja azt, hogy amit teszel, azt szívből, őszintén a Szent Szellem által, az ő erejével teszed, vagy pedig emberi erőből próbálkozok valamit kihozni magamból. Isten megméri ezt, és ez egy csoda. Mi nem tudjuk megmérni, a szellem az ilyen, titokzatos. Számunkra értelemmel, érzésekkel, lelkiismerettel mérhetetlen dolog. De Isten mégis képes megmérni az imádókat. És azt mondja Efézus 6.18-ban, hogy a szellemi fegyverzetről néha lecsúszik ez. Tehát a szellemi fegyverzetnek egyik kötelező eleme, mindjárt a lélek kardja után, minden alkalommal, minden imádsággal, könyörgéssel imádkozzatok a lélek által, a szellem által. Kötelező eleme az imádat és az imádság. Kötelező a fegyverhez. Ahhoz, hogy győztesen vívjunk meg csatákat itt ebben az életben, ahhoz szükségünk van a vízre, ahogy az igére, szükségünk van a vérre, arra, hogy Istentől születettek vagyunk, és egy szövetségnek a részesei vagyunk. Ez nem a NATO, meg más ilyen, mi volt, Varsói szerződés, ilyen katonai szövetség, ez maga az új szövetség, az új szövetségnek a vére, amelyik bennünket a győztes szövetség oldalára állít. És itt van a szellem által való imádság. Nem csak imádság, hanem a Szent Szellem által vezetett imádság. A Szent Szellem, aki segít, ami néha erőtlen, néha plafonig sem érő imádkozásunkban. Szent Szellem által imádkozni. Jó, nézzünk egy képet, jó? Mert szerintem nagyon eldumálom az időt. Oké. Hányan saját képek, de most ezt egy büszkeséggel, hadd mondjam büszkeséggel. Van tanúm is rá, hogy ez ott készülhetett 4 évvel ezelőtt. Valami olyasmi. Oké, tehát ott látjátok a nyugati falnak azt a maradék részét, jeruzsálemi templomhegyen, ami ott van a kis emelvény befutó mögött, csak így távolról, katonákkal, meg mindenekkel együtt. Nézzük a következőt, megmondom majd, hogy miért mutatom. Ott, ami be van jelölve ez a rész, annyi van most meg belőle a templomnak a falába. Képzeljétek el, hogy mekkora volt ez az egész. Tényleg csak elképzelni tudjuk. És ez helyre fog állni, ezt kellett megmérnie. Jó, de nem ez a lényeg, ezt csak akartam mutatni. A másik oldal a lényeg. Bendi azóta egy kicsit már 20 éves múlt a fiam. Úgyhogy igen, ott már itt kezdett be. Ez a másik oldala a templomhegynek, ami abból hát így rekonstruálva lett. Ha nézitek megint ott azt az arany Aksza mecsetet, akkor mentek egy kicsit arra felé, az ablak felé, ott van egy ilyen magas, milyen fa ez? Tuja, mit tudom én, milyen, valami örökzöld. Utána következik egy kapu. Azt ott látjátok? Na, ezt hívják keleti kapunak, és mit láttok rajta? Hányan csoszognak be? Be van falazva. És most én erről a kapuról szeretnék nektek beszélni, mert ez egy fontos kapu, és egy fontos része lesz annak a történelemnek, ami maradhat itt a kép, de majd mindjárt utána lapozunk. Ezékiel 43-ban, Ezékielnek is az volt a dolga, hogy megmérje ezt a templomot. És 43-ban oda vezette a szellem ehhez a kapuhoz, vagy ennek a kapunak, ami ott volt eredetileg helyette, amely kelet felé néz, az éppen az olajfák felé van, ahonnét készül a kép, az az olajfáknak, az hegyének az egyik része. És azt mondja Ezékiel 43.2-ben, íme Izrael Istenének dicsősége közelek kelet felől. Zúgása olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, a föld felett pedig fény lett a dicsőségtől. Ez egy látomás, ez egy profécia, ami jelenések idejére szól, az utolsó időkre szóló profécia, mert ez még nem történt meg akkor. Eddig, mostanáig nem történt meg. Az utolsó időkben szó szerint ez fog történni, hogy e felé, a keleti kapu felé, keletről, az olajfák hegyéről fog bevonulni a messiás. A nagy csata után, amit armageddoni csatának hívnak. Innét fog bevonulni. És azt mondja, hogy a 4. versben, ugyanebben a fejezetben, hogy az Úr dicsősége bemegy a házba, amit most nem láttok, mert az teljesen le van rombolva, tehát az nem az a kis pattintott valami templom utánzat, mecset, ami ott van, az a muzulmán, bocsánat, hogy így beszélek, kicsit tiszteletlenül is elnézést, ez a muzulmán világ harmadik legfontosabb szent helye. De a helyén volt az élő Istennek a szent helye, az egyetlen, és nincs második, és harmadik, és negyedik kópia, az egyetlen temploma, ahol az urat, az egyetlen urat, az örökkévalót imádták. És oda fog bemenni ezen a kapunk keresztül, ezen a most még befalazott kapunk keresztül a messiás. És az Úr dicsősége be fogja tölteni ezt a házat. Teljesen be fogja tölteni ezt a házat. Nem ezt, hanem amikor majd megépül az új utolsó templom. És amikor Istennek a dicsősége betölti a házat, kicsit átlapozva, de ezt mondja Ezékiel 1.28-ban, azt mondja, egy hasonló látomás ez, amit én most 43-ban megérek, az első fejezetben, az ő elhívásánál a Kébár folyó mellett, azt mondja, hogy ott van Isten dicsősége, és egy hang megszólal. Nem csak a dicsőség, hanem egy hang. A dicsőségből szól Isten hangja hozzánk. A dicsőségből, a győzelméből mondja azt, hogy higgy, hogy ne nyugtalankodjál. Az ő dicsőséges győzelme az, ami felépíti, ami szent, a számára elkülönített hitünket. Jézus idejében ez a kapu, ez átjárható volt, és ezen keresztül ment be egyébként a szamárcsikon, de aztán utána befalaszták, amikor a muzulmánok elfoglalták ezt a várost. Aztán jöttek a keresztesek, azok kifalaszták, aztán az 1500-as években akkor megint befalaszták, azóta így áll. Jó, jöhet a következő kép. Ez egy kicsit alulnézetből. Majdnem szembe van a Gecsemáné kert ezzel a kapuval. Mellette áll a népeknek a temploma, és ennek a népeknek a templomának a vasrácsa mögül van fényképezve a kapu. Csak hogy jobban lássuk. Ez az egyik óvintézkedése a muzulmánoknak, hogy ne tudjon bemenni a messiás, és ne tudja betölteni dicsőségével. Befalasztuk a kaput. De aztán rájöttek, hogy ez azért nem elég. Előtte azok a fehér, kicsi kis valamik, azok sírok. Oda temetik a halottaikat. Tudjátok miért? Azért, mert ismerik az írást. És azt mondják, azt gondolják, hogy a messiás az nem érintkezhet halottakkal, mert akkor tisztátalanná lesz. Akkor vissza kell jönnie, kezet mosnia, kimosakodni, és akkor újra próbálkozhat. De ezt elfelejtették, hogy ő már egyszer meghalt, és feltámadt. És őt nem a halál kötötte meg, a halál nem fogja meg Jézust. Ő már feltámadt, ő már legyőzte a halált. Úgy, ezek a féligazságok, ezek a részigazságok, miket kitalálnak, hogy megakadályozzák a hitnek a győzelmét, a mi hitünknek a győzelmét, mert hogy mondom, ilyen áthallásban arról van szó. És van még egy harmadik dolog, amit csináltak, ebbe a aranykapuba belülről, mert ők belülről bejárhatnak, keleti kapu vagy aranykapu, létrehoztak egy kis mecsetet, ahol elkezdtek biblia tanulmány, hát korán tanulmányokat tartani, és egészen most gyorsan akartam mondani az évszámot, egészen olyan jó kis tanulmányokat sikerült, hogy pont 2000 körül a Hamas az itt tartotta a megbeszéléseit. Mert hogy ez megközelíthetetlen volt a zsidók számára, és amikor volt ez a hétnapos háború, vagy hatnapos háború, akkor sem kockáztatták meg azt, hogy a templomhegyet visszafoglalják, hanem egy védnökség alá helyezték. És ezt kihasználva, hogy nagyon óvatosak, politikailag azért nagyon óvatosan lehet ott mozogni a templomhegy környékén, mert bármikor kitörhet a nagy háború, gondolták, hogy oda elrejtik a főhadiszállásukat. És 2003-ban pedig hoztak egy ilyen rendeletet a jeruzsálemi tanács, vagy bíróság, vagy mit tudom én mi, hogy be kell zárni ezt a mecsetet, ami benne van a kapuban. Tehát ez a három biztonsági zár, egy alga lakat, egy fal, és a sírok. És azt gondolják, hogy ennyi elég, hogy a messiást visszatartsuk a győzelmétől. De nyilván rehelyes, de hogyha egy kicsit a saját életemre gondolok, ennél sokkal kisebb dolgok is visszatartják a hitemet. Sokszor. Ennél sokkal, sokkal kisebb dolgok visszatartanak attól, hogy Istennek engedelmeskedjek a Szent Szellem által. Maszkot kell húzni, Isten tiszteletre jöhet. Ja, akkor nem jövök Isten tiszteletre. Hány embertől hallottam ezt? És nem lakatról, meg sírokról van szó. Csak egy egyszerű szövetdarabról, vagy papírdarabról. Tudjátok, így néha elcsodálkozok, másokat így kinevetünk, magunkban pedig nem látjuk meg, hogy mi az, ami megakadályozza a győztes hitet. Mert ezekre a körülményekre hamarabb észrevesszük a körülményeket, és gyártunk hozzá egy jó kis, jónak látszó magyarázatot, ahelyett, hogy ebben a győztes hitben járnánk, és tennénk azt a dolgunkat, amire el vagyunk hívva, ami igazán értékes, és amit Isten meg fog mérni. Az is számomra furcsa, hogy nyilván ez egy kicsit ilyen komikus, hogy ilyen biztonsági berendezésekkel próbálják meg Istent távol tartani az őt megillető helytől. De valamit azért tanulunk ebből, hogy ők komolyan veszik a proféciát, hogy ez így fog történni. Ők tudatában vannak, és ez szerint cselekszenek is, akkor is, hogyha próbálják ezt megakadályozni, de mégis, ezt olvastuk ott a Bibliában. Emeljük, hogy a keresztények nem veszik észre, de mi észrevettük, úgyhogy gyorsan kivédjük, hogy betörténjen az a prófécia. A sátán végig ezt próbálta egész zsidóság történetében megrabolni őket a győztes hittől, hogy előbb ismerte az írást, Istennek a kijelentését és Istennek az ígéretét, komolyabban vette, mint a saját népe sokszor, és megpróbálta megakadályozni, hogy megtörténjen. Mondjuk az, hogy betlehemi gyermekgyilkosság. Ez a sátánnak a műve volt, hogy megakadályozza azt. Ott a hegyen megakadályozza, hogy Jézus megszülesse, vagy hogyha már megszületett, akkor felnőjön, és aztán utána meghaljon a kereszten. Aztán Máté 4-ben ott Názáret mellett a hegyen. Na, mutasd meg, hogy mekkora nagy fickó vagy te. Ugadj le, aztán mindenképp nyerek. Mert ha leugrasz és összetöröd magadat, akkor meghalsz. Ha leugrasz és jönnek az angyalok, akkor pedig nem engedelmességből cselekedtél az atyának. Mindenképpen én nyerek. Tudod, a sátán és az ő emberei sokszor komolyabban veszik azt a győztes hitet, mint ami nekünk adatott. És ne értékeljétek alul, és ne engedjétek, hogy elraboljam különböző nehézségek, körülmények attól a meggyőződéstől, hogy a mi hitünk, az legyőzi ezt a világot. Mi, akik újjá születtünk, Istentől újjá születtünk, a mi hitünk az drága, értékes, felbecsülhetetlen az ő számára és a mi számunkra is. Egyébként Ezékiel 44 meg is profétálja ezt, hogy zárva lesz a kapu, és majd csak a messiás fogja tudni kinyitni. Mekkora lesz majd ott a döbbenet, hogy ez a kapu, ezen átjött. És aki átjött, na az a messiás. Jelenések 16, 6. poharat is kiöntötte, nagy folyóvízre, Eufráteszre, kiszáradt annak a vize, hogy út készüljön a napkelet felől való királyoknak, és láttam a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három békához hasonló tisztátalan lelket kijönni, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára. Én eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz, és őrzi ruháit, hogy mezítelenül ne járjon, és meg ne lássák szégyenét. Összegyűjtötték őket arra a helyre, amelyet héberül Harmagedonnak neveznek. Jelenések 16-12-től. Ez a negyedik, az Antikrisztus vezetésével próbálja összegyűjteni az összes népeket, és sikerül is neki. Próbálja összegyűjteni az összes népeket, hogy megakadályozzák, hogy a Messiás visszajöjjön a földre, a második eljövetet, és aztán utána bemehessen a templomba, kihirdethesse a győzelmét, és felülhessen a trónra, ami őt, és csak is őt illeti meg. Joel 3-ban van erről, minden hadakozó férfit összegyűjtenek, és Ézsaiás 63, Ézsaiás gyönyörű 600 évvel Krisztusnak a születése előtt szó szerint eseményeket ír le, amik azóta megtörténtek, illetve most 63 arról szól, hogy hogyan fog ez történni. Jön Edom felől, kelet felől, vörös ruhában, ékes öltözetben, aki igazat szól, és akinek hatalma van a szabadításra. Nincs más Isten, akinek van hatalma szabadítani. Ha végig vesszük az egész vallás történelmet, vannak istenek, akik adnak esőt, ha kell. Vagy megállítják az esőt, hogyha már nem kell. Vannak istenek, akikhez könyöröghetsz, hogy gyógyítson meg egy betegségből, és vagy meggyógyít, vagy nem gyógyít meg. Vannak istenek, akik az itteni földi élet helyett ígérnek egy jobbat, egy kényelmeset, háremmel, nőcskékkel és egyebekkel, egy boldog életet majd a túlvilágon. De nincs olyan Isten, aki szabadítani tudna. Nincs olyan Isten, aki úgy reklámozna magát, hogy én megszabadítalak. Én megszabadítalak a haláltól, megszabadítalak a félelmettől. Ez csak egy, az örökkivaló Jézus Krisztus, aki ezt ígérte, és ezt be is tartotta. Szóval jön, aki igazat szól, hatalma van a szabadításra, és azt mondja 63.3-ban, hogy haragomban az ő, akik ellen hadakozik, azoknak a vére felfröccsent a ruhájára. Az ő ruhája itt az armageddoni csata után véres lesz. És ez nem az áldozatnak a vére, hanem a győzelemnek a vére. Annak a győzelemnek, ami kihirdeti az ő dicsőségét itt ezen a földön. És azt mondja, hogy nem volt mellettem segítő, nem volt támaszom, aki szövetségesként segített volna ebben a háborúban. Az összes népek, a hitetleneknek a tömegei, a sátán, az antikrisztus és a hamis próféta, és minden démoni lelkek összeesküdtek ellenem, hogy ne vonulhassak be az én királyi trónomra, és betöltsem dicsőséggel a Jeruzsálemet és az egész földet. És azt mondja, hogy nincs senki, nem volt senki. De nem kellett. Nem volt szükség rá. Mert ő egyedül is képes győzni. Zakariás 14, harmadik vers, eljön az Úr, és harcol azok ellen, a népek ellen, ahogyan harcolt azon a napon, a harc napján. Azon a napon az olajfák hegyére helyezi a lábát, amely Jeruzsálemmel szemben van, kelet felől, az olajfák hegye pedig középen ketté válik kelet felé és nyugat felé, és igen nagy völgyé lesz, mert a hegy egyik fele észak felé, a másik fele pedig dél felé húzódik. Mi van a következő képen? Igen. Jézus korabeli térkép, vagy térkép vázlat. Remélem megtaláljátok a ablak felőlibb oldalon, ott van az olajfák hegye, látjátok az aranykaput is a templom falán, és aztán utána azt a fehér és fekete és ilyen lilás kerettel körülhatárolt építményt az a templom. Az olajfák hegye felől érkezik, és azt mondja, hogy amikor letesz így a lábát a földre, az egy hát jó fickós belépő lesz, mert ketté válik a hegy. Egy hegy ketté válik. Emlékeztek dolgokra, amik ketté váltak Isten munkájától? Tenger ketté vált. Tudjátok hogyan? Úgyhogy Isten szétválasztotta? Igen, Isten választotta szét, de azt mondta Mózesnek, hogy emeld a botodat oda ki, és akkor fogom szétválasztani. Amikor a botodat fölemeled, akkor. Én megcsinálom, én hozom a győzelmet, de neked részed van benne. Te vezényeled a győzelmet. Te határozod meg a győzelmet, hogy mikor történik. A te hited fontos nekem, Mózes. Emeld fel a botodat, és én győzelmet adok neked. Jordán folyó, a következő, ami szétválik. Nem az a most picike ilyen 4-5 méter szélességű, ami most megmaradt szegény kéből, hanem ez egy áradó folyó volt, amikor bevonultak az ígéret földjére. Kiválasztotta szét a Jordánt, megakasztotta, mint egy ilyen láthatatlan gáttal, alul meg elfutott a víz. Isten volt az. De mikor? Amikor a papoknak a lába leért a meder aljára, a papoknak bele kellett gázolni ebbe a rohanó, áradó folyóba, kockáztatva a testi épségüket, életüket, a frigyládával együtt, tehát még nem is tudtak nagyon kapaszkodni, mert a frigyládát kellett vinniük, a szövetség ládáját, de amikor letették a lábukat, akkor szétfutott a folyó. És átmentek száraz lábbal a nép többi része. És mi volt még, ami szétválasztódott? A kárpit. Fölülről lefelé. Na, itt nem volt sok közünk hozzá a dolgokhoz. Itt csak annyi volt, Jézus kilehelte a lelkét, a szellemét, nagy földrengés támadt, és a fölülről lefelé, fontos, hogy fölülről, mert az atya így széthúzta, és ketté repítette azt a, hát olyan 4-5 centi vastag kárpitot. És kihirdette a győzelmet. És mi volt a győzelem? Az volt a győzelem, hogy most mehetünk ő hozzá. Hogy ő a Szent Szellem által, Krisztus vére által, és az ígéretek miatt, amit megígért, fiak vagyunk, örökösök vagyunk, és bemehetünk a Szentek Szentjébe. És igen, meg kihirdette azt, hogy fel fogtok támadni. Fel fogsz támadni, ahogy Jézus az első zsenge, és feltámadt a harmadik napon. Mind a három a hitnek a győzelmét mutatja. Nem az, hogy az én hitem szétválasztotta a vörös tengert, vagy Mózesnek a hite, vagy a papoknak a hite szétválasztotta a Jordán folyót, vagy Jánosnak, az apostolnak a hit, aki legtovább kísérte Jézust az agóniájában és a haláláig, hogy majd az ő hite kettérepítette ezt a kárpitot. Isten tette. Isten hozza a győzelmet. Mindig Isten adja a győzelmet az ő szuverén és teljhatalmában, mindenhatóságában. De azt mondja, hogy én akkor teszem, amikor te megadod a jelet. Amikor te rálsz erre, amikor te azt mondod, hogy én győzni akarok. Emlékeztek ez a kérdés? Akarod-e? Akarod-e tudni, hogy mi a győztes hit? És nézzük a következő képet. Képileg valahogy így lehetett elképzelni. Nem én rajzoltam sajnos. Képileg el lehet képzelni ezt a győzelmet. De itt nem csak képileg van, hanem hitáltal ez a győzelem. ez nekünk, nekünk is megadatott. Milyen ez a hit? Mi az, amit keresünk, és ezzel befejezem, jó, hogy öt következő lehet, jó? Leírhatjátok, vagy odaadhatom ezeket a verseket. Milyen a győztes hit? Mondhatnánk azt ilyen modernebb, hogy győztes mentalitású hit. De nem, ez nem gondolkodás, hanem ez a Szent Szellemnek a vezetése. Először is Isten igéjére alapul. Isten igéjéből indul ki. Emlékeztek, mit mondtam Jelenések magyarázatával kapcsolatban? Ne a világ eseményeit keresd, kutassad, hogy kik mit mondanak, hanem keresd az írást. És ne a világ eseményeit próbáld megmagyarázni a Bibliával, hanem a Biblia majd megmagyarázza, amit tudnunk kell. A Szentírásra alapul. Az emberi gondolkodás, a mesék, a feltételezések, az összeesküvés elméletek, ez mind-mind kuka. Lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. De nem erre alapszik a hitünk. Ja, majd ezután kell, majd egy kis vízvet. Köszönöm szépen. Azért irattak meg ezek a dolgok, hogy higgyetek János 20.31-ben. A hitünk az nem elméletekre, kitalációkra és emberi magyarázatokra alapszik, hanem a Szentírásra magára. A szó szerint ihletett Szentírásra. Ne hagyjuk el ezt az erősségünket. Köszönöm szépen. A második, a győztes hit az mindig hisz a feltámadásban. Mindig hisz a helyreállásban. Mindig hisz az újrakezdésben. Hány házasság van, ahol azt mondja az egyik meg a másik fél, hogy én hiszek, de nem tudok már megbocsátni, nem tudom újrakezdeni. A győztes hit az hinni fog. Hinni fog abban a végsőkig, amíg nincs lezárva a dolog, az utolsó pillanatig is, az utolsó leheletével is azt mondja, hogy én hiszem, hogy sikerül helyreállni, sikerül feltámadni, sikerül újra kezdeni. Nyilván, amikor már lezárult, akkor lezárult. Dávidnak győztes volt a hite, amikor Betsábéval az első gyermek megszületett, és megbetegedett, és aztán utána meg is halt. De amíg nem halt meg a gyermek, Dávid böjtölt, nem evett, a földön feküdt, imádkozott a Szent Szellem által, már egy megtisztult szívvel, és a gyermek mégis meghalt. Győztes volt Dávidnak a hite, vagy nem? Győztes. Mert tudjátok, mit hirdetett ott ki? Minek böjtölnék tovább, mikor meghalt a gyermek, és tudatták vele? Ő nem jöhet hozzám, de én hozzá fogok menni. A feltámadásban vetett hit, az győztes hit. Akkor is, amikor a látható élet, a biológiai élet, az a élet és halál között, vagy már a halálon túl lebeg. A harmadik dolog, a győztes hit az aktív, az életjeleket ad. Az nem csak azt mondja, hogy jó, majd imádkozom, érted, tesó, hanem imádkozik. És akár nagyobb, komolyabb elkötelezettséggel fáradozik, és cselekszik, és hogyha tud valamit segíteni, akkor megteszi. Kívánom, hogy ilyen hitünk legyen. Ne altasson el bennünket az a gondolat, hogy a győzelmet azt Isten adja. Az ima választ azt Isten adja. Nem a mi imánk hoz létre valami választ. Isten az, aki ezt megteszi. De azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok. És Isten cselekszik. És az ő azt mondja, azért írtam ezt a verset Galata 5-6-ban, hogy az ő szeretete által munkálkodó hit, az ő szeretete indít dolgokra, hogy segítsünk egymásnak, segítsünk másoknak, hogy megbocsássunk, hogy könyörüljünk, gondoskodjunk emberekről. Szeretett közösséget vállal Filemon 1:5-ben, hogy a hitednek a közössége hatékony legyen. Szeretett közösséget vállal más szentekkel. A magányos hit hősök ideje az lejárt. Még Jelenések könyvében is, amikor az üldöztetés miatt a testvéri közösségek, a nyitott istentiszteletek nyilvánvalóan akadályozva lesznek. De Isten akkor is azt mondja, hogy fogja ezeket a szenteket, kiviszi őket a pusztába együtt, és oda menekülnek mind, aki még menekül az Antikrisztusnak a bélyege és hatalma elől, de együtt Isten gondoskodik róluk. A győztes hitnek vannak bajtársai, vannak testvérei. El kell mondanom, ez csak egy rövid történet. Tegnap este Balást fölhívtam, hogy megrémítettek a hírek az időjárásról, hogy itt fagyni fog, meg ónos eső, meg még ráesik. Elolvastam 11 centi hó, de csak 11 milli volt, de én azért ilyenkor már az ember benne van már a félsz, akkor már 2 méteres hót lát, és akkor mondom, menjek, ne menjek. És akkor csak ennyi mondom, hát én jönnék. Mondom, jó. Jó, majd gondolkodok. Azért készüljél csak, de elindulunk. És tudom, hogy ez egy apró dolog, de ha nem lett volna kit felhívnom, hanem ott magamba elkezdek molyolni, hogy most menjek, ne menjek, jó, majd imádkozok, Isten ez majd megadja a választ. Nem, a hit, a győztes hitnek van egy bajtársa, meg 2, meg 3. Egy barát, aki egyszerűen csak így kiózanít. Csak így egyszerűen. Persze utána dünnyögtem magam, hogy könnyen mondott, te neked nem kell menned sehová. De tényleg elindultunk, és hála Istennek itt is vagyunk. Közösséget vállal más szentekkel. Közbenjáró imádság, hallottam, hogy Allianz hét lesz. Az Allianz hétnek, ima hétnek ez a szerepe, hogy a közbenjáró imádságot fölemelje. A Szent Szellem által imádkozni egymásért, testvérekért, gyülekezetekért, népekért, országunk vezetőiért, ébredésért. Nem csak sokszor magunkért, hanem magunkért is, nincs azzal semmi baj, de egymásért közben járva. És az utolsó, nem tesz különbséget. A győztes hit, az nem attól lesz győztes hit, hogy nekem több van, mint neked. Nem egymást kell legyőznünk. Nem a másik tesót kell legyőznünk. Mondhatjuk azt nyugodtan, hogy legyen neked a te hited szerint. Mert ő lehet, hogy egy olyan tanításban hisz, ami nem teljesen állja meg mondjuk a Szentírásnak a próbáját. De mi van, hogyha én hiszek olyanban, ami nem teljesen állja meg a Szentírásnak a próbáját, és Isten később majd megmutatja, esetleg kicsit meg is szégyenít benne. Átéltem ezt, tudom, mit jelent ez. Nem hasonlítja össze önmagát, a hitét másnak a hitével. Azt mondja ez a Jakab 2:1, hogy a hitetek ne legyen személyválogató. Ó, hát ő, neki jól megy az üzlet, egészséges, szép nagy gyerekei vannak, biztos jobb a hite, mint az enyém. Ne higgyétek ezt el. Ha Péter apostol 2 Péter 1:1-ben azt tudta mondani, ott a egyszerű, közönséges pogányoknak, meg zsidóknak, meg mindenféle származású szenteknek, hogy velünk együtt egyenlő, drága hitet nyertetek. Velünk együtt. Az én hitem, az pontosan ugyanolyan, mint a te hited. Mondja ez azt, aki fejjel, jól mondom, fejjel lefelé hal meg kereszten, ami még szenvedősebb, még szörnyűségesebb halál. Mondhatjuk, hát persze ő látta Jézus, neki nagyobb a hite. Nem. Ő ezt mondja, a te hited, az éppen egyenlő az én hitemmel. Mert ez a hit, ami legyőzi a világot, ez Jézus Krisztus győzelmének a kihirdetése. Ő szerezte a győzelmet. Mi csak becsatlakozunk. Mi csak megmondjuk, hogy mikor és hol, hogy szeretnénk. De ő az, aki cselekszik. Mert minden, ami Istentől született, mindenki, aki Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Amen.